Kedves hallgatóink, a mai alkalommal a negyedik témánkhoz érkeztünk, amit így hirdettünk meg, hogy a rabszolgaságból a szabadságba, vagyis egy ember hogyan eszmélhet föl az életben, hogyan döbbenhet rá a helyzetére, és a szolgai állapotból hogyan kerülhet szabad állapotba. Ha egy szóval szeretném jelezni a mai témát, akkor a megváltásról szeretnék beszélni. A megváltás az egész Bibliának és a kereszténységnek is központi kifejezése, de egyben sokak számára sok gondot okozó kifejezés is. Ilyen kérdések hangoznak el, hogy miből is kell engem megváltani. Meg Jézus 2000 évvel ezelőtt engem, aki most élek, hogyan is válthatott meg? Meg én miben lettem volna részes, hogy őt elítéljék, és hogy ő keresztre feszítsék, én ezt ma nem akarnám. Miért így zajlódott le a megváltásnak a konkrét útja? És nagyon sokan vetik fel ezt a kérdést, hogy megváltás, ez mit is jelent? Miért beszél a Biblia Jézusról, mint megváltóról, mint szabadítóról, és hogyan is kell elképzelnünk ezt a tanítást, mit is érthetünk mi ebből meg, hogy megváltás? Körülbelül egy másfél évtizeddel ezelőtt kezdtünk erről a témáról sokat és hát elég hangsúlyosan szólni. Emlékszem, egyszer az egyik nyári bibliatáboron volt egy nagy áttörés. Egy bibliatábor azért nem csak arra jó, hogy napi két előadás legyen, hanem sokat túrázzunk, jövünk, megyünk, sok kérdés hangzik el. Ugye a harmadik, negyedik nap után már az előadók is készletve érzik magukat, hogy arra a sok kérdésre, amivel jöttek az emberek, választ találjanak. És emlékszem egy bózsai bibliatáborra, amikor először nagyon részletesen, hangsúlyosan és nagyon áldásos módon sor került ennek a kérdésnek a megbeszélésére, hogy megváltás. Én szánt szándékkal egyszerűsítem le most a kérdést, már olyan szempontból, hogy nagyon szeretném, hogy aki ma megérti a gondolatmenetünket, megérti a Biblia tanítását, azt kellő utána gondolás után, de át is tudja adni. Szóval nem mindig úgy menjünk el, hogy valamit megértettünk, de egy-két hét után elfelejtjük, hanem próbáljuk átadni azt már holnap-holnap után, amit itt most hallottunk. Tudnilik, a megváltás kifejezés egy nagyon egyszerű szakszó. Az ókori világnak nagyon elterjedt kifejezése volt, tudnik az ókori világban rabszolgaság volt. És a megváltás ezt a kifejezést a rabszolgákra alkalmazták. A rabszolgák voltak eladott, kegyetlen helyzetben, tudjuk, hogy beszélő szerszámnak tekintették az ókori rabszolgákat. Ha valaki rabszolgának született, vagy rabszolgának adták el, nem sok reménye maradt arra, hogy az életében szabad ember legyen. Persze lehetett, hogy valaki nagy pénzt adott érte és felszabadította, az is lehetett, mert különböző rabszolgák voltak, hogy összegyűjtött egy 30-40 év alatt annyi pénzt, hogy végül is megválthatta magát, még ez is lehetséges volt. Hiszen tudjuk jól, hogy Görögországban is, Rómában is voltak szakképzett rabszolgák, akik szabadon járhattak, kelhettek az utcákon, az uraik megbecsült szolgálói voltak, tehát nem voltak olyan helyzetben, mint hogy filmekben szoktuk látni, hogy a gályapadnál görnyedeznek és húzzák az evezőt. A rabszolgák között is nagyon sok kategória volt, és voltak, akik főztek, szakácskodtak, voltak, akik beszerzők voltak, voltak, akik építkezésen dolgoztak. Szóval a rabszolgáknak csak az egyik rétege volt az a gladiátori rabszolgaság, amit a Spartacus lázadás is fémjelez, de az biztos, hogy a rabszolgaság nagyon kegyetlen és nagyon eladott állapot volt, ha valaki szabadult is belőle, egy életmunkájával szabadulhatott. A Biblia ezt a kifejezést, hogy megváltás, azért használja, mert igényeli tőlünk, hogy néhány dolgot átgondoljunk. Például, gondoljuk át, hogy egy ókori esetet tekintetbe véve, a rabszolgáknál milyen alapvető, döntő összefüggések jelentek meg. Volt ugye egy rabszolgatartó, volt a rabszolga és volt a váltságdíj. Megváltáson azt értették, hogy a rabszolgatartótól a rabszolgát meg lehetett vásárolni, ki lehetett vásárolni kellő mennyiségű váltságdíj fejébe. Ugye ez érthető? Három dologgal kell szembenéznünk, a rabszolgatartóval, a rabszolgával és a váltságdíjjal. Ugye ezt mind a három dolgot meg tudjuk jegyezni. Azért mondom, hogy most annyira egyszerűen, hogy most ne csak megértsük, de hogy vágyat érezzünk arra, hogy másoknak is beszéljünk erről. Gondoljuk végig ennek a három tényezőnek a szerepét egy rabszolga megváltásában. Ha most visszahelyezkedünk egy 2000-3000 évvel ezelőtti állapotba, hogyan lehetett egy rabszolgát megváltani? Vessünk fel kérdéseket. Első kérdés. A rabszolgatartó megvált a rabszolgájától? Mert egy rabszolgatartó tudta pontosan a rabszolgák értékét. Tudta pontosan, hogy mikor számíthat a rabszolgára, mennyi pénzt ér. De azt mondhatjuk, hogy egy rabszolgatartó megvált a rabszolgájától, ha kellő mennyiségű pénzt kapott érte, ugye? Ha valaki lefizetett egy óriási váltságdíjat, és azt mondta, hogy ezt a rabszolgát én magamnak akarom megszerezni, vagy éppen szabaddá akarom tenni, annyi aranyat és ezüstöt mért a rabszolgatartó kezébe, a rabszolgatartót nem sok motiválta, hogy görcsösen ragaszkodjék a rabszolgájához, mert talált mást is a piacon. Tehát ugye az első kérdésünk megvan oldva, a rabszolgatartó, ha kellő mennyiségű pénz ütötte a markát, eladta a rabszolgáját. Második kérdés, menjünk tovább. A rabszolga akart szabadulni? Az előbb említett Spartacus felkelést, mindannyian ismerjük, többen feldolgozták filmben is. A rabszolgák nagyon akartak szabadulni, csak egy volt a probléma, hogy nem tudtak. Akartak, de nem tudtak. Sokszor voltak felkelések, főleg a császárkorban. Nagyon sokszor lázadás ütötte fel a fejét. A lényeg az, hogy a rabszolgák is telve voltak a vágyal, hogy az ő jövőképükbe se fért bele az, hogy egész életükbe görnyedezzenek egy rabszolgatartó házában. A rabszolgák, ha nem tudtak is, de akartak szabadulni. Ugye ez is érthető. Harmadik dolgot is gondoljuk így a váltságdíj. Ha valaki kellő mennyiségű pénzt fizetett egy rabszolgáért, előbb mondtam, a rabszolgatartó elengedte. Ismerünk olyan eseteket, hogy nagyon sok pénzt kértek. Például Platont is, a híres filozófust, amikor eladták, mert egyszer Szirakúzában, Szicíliában Platon olyan nehéz helyzetbe került, hogy letartóztatták, eladták rabszolgának. Ha valaki nem fedezi fel, hogy ki ez a Platon, és nem fizet érte váltságdíjat, ma Platont nem ismerjük. Egy embernek köszönhető, egy neve sincs embernek, hogy kiváltotta a rabszolgaságból Platont, akinek összes műve fennmaradt ránk, az ókorból egyetlen egy filozófus, akinek minden műve fennmaradt. Ennek az embernek köszönhette, aki nagyon jól tudta, hogy ez a Platon milyen koponya, és a rabszolga piacon kellő mennyiségű váltságdíj fejében szabaddá tette, és Platon hazamentett Athénba, és folytathatta az életét úgy, mintha mi sem történt volna. De az ember egy kicsit néha beleborzong, egy másik híres nevet is említett, Horácius. Horáciusnak az édesapja váltotta meg a rabszolgaságból magát és a családját, de ha nem váltotta volna meg magát, akkor az ókor egyik leghíresebb költője nem költő lett volna, hanem ott görnyedezett volna, nem tudom én milyen munkában. Költészetre rabszolgák végképp nem gondolhattak. Ugye mind a három dolgot egyszerűen végig lehet gondolni. Rabszolgatartó túladott a rabszolgán, rabszolga, ha nem tudott is, de akart szabadulni, és ha megvolt a kellő váltságdíj, akkor tulajdonképpen megoldható volt az, hogy valaki rabszolgából szabaddá váljék. De most jön a nehezebb sor. Mert a Biblia azért használja ezeket a kifejezéseket, mert a bibliai tanítás szerint mi mindannyian lelki értelemben rabszolgák vagyunk. Nem csak az ókori emberek közül voltak rabszolgák. Aki ember itt a földre született és születik, minden ember rabszolga. Miért? Jézus mondja János evangélium a 8. fejezetében, a híres mondat, amit megint csak meg lehet jegyezni, aki a bűnt cselekszi, szolgálja, de így fordíthatnánk pontosabban, rabszolgálja a bűnnek. Aki rosszat tesz az életben, egy idő után megszokjuk a rosszat, a rossz szokássá válik az életünkben, önző gondolkozásból önző szavak, önző tettek következnek, és észre se vesszük, a legteljesebb függőségbe vagyunk mi emberek, amelyről Ézsajás próféta is azt mondja a könyve első fejezetében, hogy minden fej beteg, minden szív erőtelen. Gyengék vagyunk, önzők vagyunk, rabszolgák vagyunk, de ami tetézi a mi helyzetünket, nem is látjuk, hogy ilyen helyzetben vagyunk. Mi szabadnak gondoljuk magunkat. Mi azt gondoljuk, hogy úgy élünk, hogy akarunk, közben a legteljesebb gúzsba kötve élünk, az ösztöneink kötnek gúzsba bennünket, az indulataink gúzsba kötnek bennünket, a hangulatunk, az érzésünk, a szokásaink, minden. Mi ezt nem vesszük észre, de a magunk ellenére élünk, János 8.32, aki bűnt cselekszik, szolgálja a bűnnek. Hogyan lehet az embert ebből az állapotból kiszabadítani? Hogyan lehet az ember szabaddá tenni? A Biblia, mondom, igényeli tőlünk, hogy mind a három dolgot gondoljuk végig, amit eddig végig gondoltunk, de most már lelki értelemben, tehát gondoljuk végig, hogy ki a mi rabszolgatartunk. Gondoljuk végig, hogy mi, mint rabszolgák, hogy viselkedünk az ókori rabszolgákhoz képest, és gondoljuk végig, hogy mi ez, vagy ki ez, hogy váltságdíj. Először a zsidókhoz írt levél második fejezetét szeretném, hogyha fellapoznánk, mert itt van egy félelmetes meghatározás arról, hogy ki a mi rabszolgatartónk, és miben tart bennünket a mi rabszolgatartónk. Ki a mi rabszolgatartónk, és miben tart bennünket a mi rabszolgatartónk. A zsidókhoz írt levél második fejezetében a 14. és 15. verset olvasom, a 15. vers lesz majd a válasz a kérdésünkre. Tehát zsidókhoz írt levél második fejezet 14. versétől. Mivel tehát a gyermekek testből és vérből valók, ő is, tehát Jézusról beszél, hasonlatosképpen részese lett azoknak, hogy a halál által megsemmisítse azt, akinek hatalma van a halálon, tudnélik az ördögöt, és megszabadítsa azokat, akik a haláltól való félelem miatt teljes életükben rabok voltak. Ez a Bibliának egyik legmélyebb verse. Ki mondja itt a Biblia, hogy mi az egész életünkben a haláltól való félelem miatt rabok vagyunk. Minden ember tudja gyerekkorától fogva, hogy egyszer lejár az élete. Ezt gyerekként még nem akarjuk elfogadni, fiatalként sem. De azt mindenki látja, tudja, meghalnak a nagyszülők, meghalnak a szülők. Én is visszaemlékezem, amikor meghalt először a nagyapám. Hát abban még csak beletörődtem, mert már 80-on felüli idős ember volt. Azt mondtam, hogy a szüleim aztán biztos, hogy nem halnak meg. Hát meg én rólam beszélve, hát én nem azért születtem, hogy meghalljak. Gondoltam én ezt 5-6 éves koromban. Azt hiszem, ez mindenkivel így van, vagy tudatosan, vagy kevésbé tudatosan. Ahogy kezdünk rádöbbenni arra, hogy egyszer véget ér az életünk, beáll ez az állapot, amit itt mond a 15. vers, hogy a haláltól való félelem miatt teljes életünkben rabok vagyunk. Hogy kell ezt gyakorlatban érteni? Úgy, hogy az emberek tudják, hogy csak néhány évtized az élet, mindent ki akarnak használni az életből, mindent bele akarnak sűríteni az életbe, mert egyszer véget ér az élet, egyszer innen el kell menni. És az ember érzi ezt a függőséget, közben szerencsétlen ember nem kutatja, hogy miért van a halál. Nem kutatja, hogy a halálnak oka van, és a halál oka a bűn. Ezt nem látják az emberek, csak azt látják, hogy egyszer véget ér az élet, addig jól élni. Addig mindent kiaknázni az életben. És itt megnevezi a Biblia, hogy akinek a halálon hatalma van ez az ördög, sátán. Miért? Mert beleviszi az embereket a bűnbe, és ezért biztos lehet, hogy mindenki meghal. Ugye? Mert a Biblia más helyén kijelenti a római levél 6. fejezetében, hogy a bűn zsoldja a halál. Tehát ha nem követnénk el bűnöket, nem kellene meghalnunk. A halálnak, a bűnnek az egyenes következménye a halál. Tehát valaki nekünk itt a földi életben rabszolgatartunk. Belevisz a rosszba bennünket, kipróbáltatja mindannyiunkkal a bűnt, a bűn láncreakció szerint terjed az egyén életben is, mások életében is. A bűnnek a végső oka a halál, és sátán dörzsöli a tenyerét, mert minden ember meg fog halni. És ő ezt nagyon jól látja, és nagyon jól látja azt is, hogy az emberek félnek az elmúlástól, a megöregedéstől, a haláltól, és így tartja kézben az emberiséget, a haláltól való félelem miatt teljes életünkben rabok vagyunk. És most teszem fel akkor a döntő kérdést, az első döntő kérdést. Ugye előbb azt mondtam, hogy a testi rabszolgatartók, azok könnyen túladtak a rabszolgán, ha kaptak megfelelő pénzt. De most teszem fel a kérdést, hogy sátán kiről mond le? Melyik az az ember, akiről az ördög lemond? Egyik sem. Sátán azt mondja, hogy sikerült minden embert belevinnem a rosszba, most minden ember halljon is meg, ez legyen az emberi élet, és Sátán nem hajlandó egy emberről sem lemondani, azt is hadd jegyezzem meg, hogy Isten sem hajlandó egy emberért sem alkuba bocsátkozni. Isten nem alkuszik Sátánnal. Isten nem elegyedik szóba Sátánnal. Ha most valaki belevíz bennünket a rosszba, a rossz fogjai vagyunk, és Sátán nem hajlandó lemondani rólunk, Isten meg nem alkudozik értünk, akkor itt az első gondolatmenetnél már is meghozhatjuk a döntést, hogy lelki értelemben lehetetlennek látszik a megváltás. Testi értelemben ez nem volt lehetetlen, ugye ezt végig gondoltuk már, de lelki értelemben a megváltás lehetetlennek látszik. Mert hogy lehessen megváltani valakit a szolgai állapotból, hogyha a rabszolgatója nem akar lemondani róla. És nincs, aki vele elkezdjen beszélgetni és váltságdíjról egyezkedni. Gondoljuk végig a második összefüggésünket is, tehát a rabszolgatartó után most nézzünk a rabszolgára. Nézzünk mi ránk. Előbb azt mondtam, hogy az ókori rabszolgák nem tudtak szabadulni, de legalább akartak. Na most, hogyan gondolhatjuk végig a mi emberi életünket, hogy mi akarunk más emberek lenni? Akar az emberiség jobb lenni? Akarnak egyenként az emberek, azt látjuk, hogy körbenézünk a világban, hogy egyenként az emberek minden nap a fejükhöz kapnak, és azt mondják, jaj, milyen borzasztó, milyen ember vagyok, hát én jobb ember akarok lenni. Ezt látjuk? Én azt gondolom, hogy nem csak, hogy nem látjuk ezt, nem csak azt nem látjuk, hogy nem tudnak az emberek szabadulni, de nem is akarnak. Ez az egyik legborzalmasabb dolog, azt hiszem, hogy minden gondolkodó embernek a legnagyobb próbatétele, amikor látja azt, hogy az embereket nem érdekli semmi, csak az, amit a Prédikátor könyvében mond a Salamon, hogy az embernek minden munkája a gyomráért van. Az emberek csak azért élnek, hogy egyenek. Az emberek azért élnek, hogy ideig, óráig jól érezzék magukat. Az emberek csak azért vannak a világon, hogy ezt a néhány évtized ez kellemes legyen, nyugodt legyen, el lehessen mondani, hogy én milyen jókat ettem, ittam, itt voltam, ott voltam, kellemesen eltöltöttem az időt. És utána mi van? Szóval, hogyha a második dolgot végig gondoljuk, akkor azt látjuk, hogy mi olyan rabszolgák vagyunk, akik nem tudunk és nem is akarunk szabadulni a rabszolgaságunkból, tehát itt is kitehetjük az egyenlőségjelet. Úgy látszik, hogy az ember felől is lehetetlen a megváltás. Nem csak a rabszolgatartó felől lehetetlen, a rabszolga felől is lehetetlen, mert ha én fizikailag rabszolga vagyok, de tudom, hogy a rabszolgatartóm lemond rólam, ha megfelelő pénz üti a markát, és én is akarok szabadulni, ott időkérdés a szabadulás, a megváltás. De lelki értelemben, ha én tudom, hogy Sátán senkiről nem akar lemondani, én magam jól érzem magam ebben a posványban, amiben élek, akkor azt mondhatjuk, hogy a megváltásról hogyan is beszélhet a Biblia, mert lehetetlen a megváltás. Hogy lehet itt az embert megváltani, hogy nem akarnak lemondani róla, és ő se akar szabadulni. Hogy lehet itt szabadítani? Hogy lehet itt megváltani? És itt, ha néhányat lapozunk Péter apostol első leveléhez, itt mondja ki a Szentírás ezt a nagyon nagy gondolatot. Péter apostol első levelében, az első fejezetben, a 18. és 19. versekben, tehát Péter apostol első levelében, a 18. és 19. versekben, az első fejezetben, tudván, hogy nem veszendő holmin, ezüstön vagy aranyon váltottatok meg a ti atyáitoktól örökölt hiába való életetekből, hanem drága véren, mint hibátlan és szeplőtlen bárányén, a Krisztusén. Tehát miért fogalmaz így Péter apostol, hogy ezüst és arany? Azért, mert, hogy említettem, az ókori világban a rabszolgákért ezüstöt és aranyat volt szokásos adni, azzal lehetett megváltani őket. De azt mondja, hogy bennünket nem lehet aranyjal vagy ezüsttel megváltani. Miért nem lehet bennünket aranyjal meg ezüsttel megváltani? Mert először is a mi rabszolga voltunk, a mi szolgai voltunk lelki természetű. Mi nem pénzben adósodtunk el. Mi rossz cselekedetekben, gonoszságokban adósodtunk el, az életünkben sok minden rosszat tettünk, amit már nem tudunk megmásítani, amit már ott terhelik a számlánkat, és ki fogja ezt rendbe tenni, ki fog ezért váltságdíjat adni, ez nem arany és ezüst kérdése. Ez egy lelki természetű rabság, hogy mi azonosulunk Sátánnal, jól érezzük magunkat a bűnben, nem tudunk és nem akarunk szabadulni. Hát hogy lehet szabadítani? És erre mondja, hogy ti nem veszendő holmin, ezüstön vagy aranyon váltottatok meg a ti atyáitoktól örökölt hiába való életetekből. Ezt is miért mondja? Nagyon súlyos kifejezések. Atyáinktól örökölt. Hát mióta ember él a földön, ilyen az élet. Nem? Mindenki belemegy a bűnbe, mindenki meghal, az élet tulajdonképpen eléggé egy kaptafára megy, amióta itt ezred évek óta folyik. Vörös Marti Mihálynak van egy négysoros verse, az a címe, hogy mint földművelő. Azt mondja, mint a földművelő hinti a magot a földbe, az emberek is viszik ki a halottaikat a földbe. Ez a versnek a rövid lényege, minden évben vetik a magot, és jön egy új vetés, tehát az emberiség is hordja ki a földbe a halottait. Itt élünk, és naponta nem tudom én hány százezer vagy millió ember hal meg. Az egész élet egy nagy temetés, vagy ahogy Pascal mondta, a híres gondolkodó, azt mondja, én úgy látom, hogy az egész élet olyan, mint egy sorbaállás. Sorba állunk, aztán az elsőkre kimondják a halálos ítéletet, végre is hartják, aztán a sor egyre fogy, mi is tudjuk, hogy előbb-utóbb mi is sorra kerülünk, mi ránk is kimondják alá, mi is lebukunk, és aztán jönnek a többiek, és hogy mondja Arany János, a magyar nyelv egyik legnagyobb sorának tartom, hogy amikor azt mondja, hogy megrezdül a feje sok öregnek erre, csak egy ennyi, megrezdül a feje sok öregnek erre, és egymás után mennek a nyughelyre. Ennyi az egész ember élet, nem? Egy fejrezgés, ennyi az egész élet. Most megszülettünk, és ennyi van a születés meg a halál között, egy sóhajtás az egész élet, és akkor eltemetik az embert. Ami atyáinktól örökölt, és hiába való élet. Miért hiába való az élet? Mert így mi értelme van az életnek? Így mi értelme van annak a néhány évtizednek, amit itt töltünk? Ha mindig az van előttünk, hogy egyszer, hogy a költő mondja, kukacok fogják rágni a testünket, akkor miért élünk? Ha meghalunk, akkor csak ennyi lenne az egész élet végső célja, hogy néhány évtizedig, évig jól érezni magunkat, és utána majd beköszönt a tudatlanság, a teljes porral együvé válás. Hát ez egy hiába való élet. Azt mondja, nem veszendő holmin, ezüstön vagy aranyon váltottatok meg a ti atyáitoktól örökölt hiába való életetekből, hanem drága véren, mint hibátlan és szeplőtlen bárányén a Krisztusén. Na, itt kell valamit megértenünk, ami a harmadik összetevőnket illeti, mert ugye végig gondoltuk, hogy mi az, hogy rabszolgatartó, az, hogy rabszolga, most jön a váltságdíj. Szeretném kijelenteni ez alapján, a Biblia vers alapján, hogy a Biblia szerint a mi váltságdíjunk nem mi, hanem ki. Nem arany, nem ezüst, hanem egy személy. Különös dolog, nem? A váltságdíj az arany vagy ezüst volt, az egy pénzösszeg volt. De lelki értelemben ez már nem járja. A mi váltságdíjunk nem mi, nem arany, nem ezüst, hanem ki. Jézus Krisztus a váltságdíj, Jézus Krisztus a szeplőtlen bárány, tehát a tiszta bárány, a bűn nélküli bárány, a hibátlan drága vér, ő a mi megváltásunk. Na, de itt ütközünk bele éppen a legnagyobb akadályba, hogy említettem az előadás elején, hogy nagyon sok ember azt mondja, hogy na, de mi az, hogy Jézus engem megvált? Visszaemlékezem gyerekkorunkra, mi is ugye hasonló kérdéseket szoktunk feltenni a szüleinknek, és édesapám nincstelen ember volt, mert az édesanyja korán meghalt, német család vagyunk, de ott Győrben, ahol ő munkát talált, azok zsidó származású boltosok voltak, akiknél lehetett inas lenni, vagy segéd lenni, és édesapám ilyen környezetben nevelkedett föl, és mi, amikor a háború után megszülettünk, és visszaemlékeztünk a II. Világháború meg a zsidóüldözésre, zsidók kivégzésére, akkor mindig kérdeztük édesapánkat, hogy most mi a különbség a zsidók meg a keresztények között. Az, hogy ha keresztények voltunk, mint mi is, akkor túléltük a II. Világháborút, ha zsidók lettünk volna, akkor meg ott maradtunk volna Auschwitzban. És akkor mindig édesapám, meg édesanyám is mondta, hogy mi, hát mi keresztények vagyunk, mi megváltott emberek vagyunk. Akkor megkérdeztük, hát ők nincsenek megváltva. Hát akkor, ha valaki olyan szerencsének örvend, hogy tudtán és akaratán kívül megszületik egy keresztény családban, az meg van váltva, a többi meg nincs megváltva. Azok azért haltak meg. És akkor így tettük fel a kérdéseket, és ugye hát az idősek nem nagyon tudtak megválaszolni ezekre a kérdésekre. Később is hallottam lelkészektől, hogy mi megváltottak vagyunk. Mert mi keresztény családba születtünk. És akkor az ember szíve tele volt keserűséggel, hogy miért nem született mindenki keresztény családba. Miért nem élte túl ezt az egész gonoszságot mindenki? Mit jelent az, hogy megváltani? Mit jelent az, hogy váltságdíj? Most már látjuk, hogy nem arany és ezüst, látjuk, hogy Jézus a váltságdíj, de mit jelent ez, hogy Jézus a mi megváltunk? Mit jelent ez, hogy Jézus a mi váltságdíjunk? Mit jelent az, hogy az embert egyedül ő képes szabadítani ebből a helyzetéből? És akkor, hogyha az ember így kifeszíti a kérdéseket, talán említettem itt is a Bibliaházban, hogy volt egy békés megyei település, ahol úgy tarthattam előadást, hogy két egymás következő napon, és itt félbehagytam az előadást, és azt mondtam, hogy másnap estig mindenki gondolja végig ezt. Hogy lehetséges a megváltás, ha rólunk nem akar lemondani Sátán, mi sem akarunk szabadulni, és Isten sem alkudozik arannyal és ezüsttel a gonosznál, hogy lehet akkor a megváltást végrehajtani, és másnap jöttek vissza az emberek, hogy ez lehetetlen. És mi is azt gondolom, hogyha ezt így kifeszítjük ezeket a húrokat, végsőkig kifeszítjük, akkor azt mondhatnánk, hogy emberi elme, emberi gondolkodás kevés lett volna a megváltás tervének felállításához, hogy az a megváltás eszméje az Isten egyik legcsodálatosabb eszméje, és ha ezt megértjük a Bibliából, hogy ez mit jelent, azt gondolom, hogy egy hatalmas nagy kapu nyílik meg számunkra a Bibliához vezető úton. Hogyan is lehet ezt elgondolni? Még egyszer mondom, valaki nem mond le rólunk, mi meg nem akarunk szabadulni. Hogy lehet akkor megváltani? Nyilván, hogy Istennek valami hatalmas dolgot kell ehhez tennie, valami hatalmas elgondolás ez a megváltás. Az is nyilvánvaló, hogy Sátánt nem lehet jobb belátásra bírni. Sátán egyszerűen nem mond le senkiről sem. 10 körömmel ragaszkodik minden emberhez. Az is nyilvánvaló, hogy ha mi nem tudunk és nem akarunk szabadulni a bűnből, akkor csak egyetlen rés lehet itt, ahol Istennek ez a szűk mozgástere megnyílik, hogy valahogy az akaratunkat kell megközelítenie, hogy legalább akarjunk szabadulni a rossz helyzetünkből. Nem tudunk szabadulni, de legalább akarjunk szabadulni. Mindannyian tudjuk, hogy az emberi akarat megnyerése az nem kis dolog, még kisgyerekeknél se. Ha én meg akarom nyerni a gyerek akaratát, hogy most már pedig le kell feküdni délután, vagy este, már pedig most a spenótot meg kell enni, már pedig most ide megyünk, de gyalog. Ugye tudjuk jól mindannyian a magunk életéből ezeket az eseteket, a legkisebb csöpségeknél is az akarat megnyerése az nem kis dolog, hát még a felnőtteknél. Sokszor látjuk azt, hogy felnőtt embereknek beszélnek, ígérnek, ajánlatot tesznek, megmutatnak, nem tudom én mit csinálnak, tényleg csillagot lehozzák az égről, az emberek elzárkóznak. Nem, őket ez nem érdekli. Ők konokul, makacsul azt mondják, hogy nem. Hogy lehet megnyerni az ember akaratát? Hogy lehet megnyerni annak az embernek az akaratát, hogy akarjon szabadulni, akinek a természete, mindannyiunknak az atyáinktól örökölt hiába való életünk természete az én központú. Mindannyiunknak vannak rossz szokásaink, és mindannyian elvakultak vagyunk. Ezt a három dolgot sokszor hangsúlyozzuk. Rossz a természetünk, rosszak a szokásaink, és teljesen elvakultan élünk, amit mi csinálunk az jó, amit a másik csinál, abban mindig lehet hibát találni. Teljesen felborult az embernek az önértékelése, nincs igazi önismerete az embereknek. Tehát ezt így mondjuk egyszerűen és röviden, hogy vakság. Rossz természet, rossz örökség, rossz szokások és vakság. Hogy lehet egy ilyen embert föleszméltetni? Hogy lehet az Isten részéről valami olyasmit tenni, amire az ember föl fog figyelni? Szoktam gyerekeknek mondani ezt a hasonlatot, hogy leestünk egy mély szakadékba. Sokan próbálnak bennünket kihúzni, de nem kell, egyik se kell, bizalmatlanok vagyunk. Ne húzz, leengeded a kötél hágcsót, nem megyek föl rajta. Te magad lekapaszkodsz ide, így húznál két, nem, ne is gyere, nem kérem. Hogy lehet az emberi akaratot megnyerni, aki ott van a gödör mélyén, a szakadék mélyén, hogyha nem tudunk is szabadulni, de legalább akarjunk, hogy elfogadjunk segítséget, hogy bizalmunk legyen valakiben, aki szeret bennünket és szeretne ebből a helyzetből kiemelni bennünket. Itt kellett Jézus Krisztusnak valami olyasmit tennie, ami páratlan, ami szinte kitalálhatatlan, ami fölfoghatatlan. Hogy Jézus a bizalmunkat megnyerje, nem csak tanítania kellett bennünket, erre nem is hederítenénk. Nem csak csodákat kellett tennie, ezt is elfelejtenénk, minden csoda csak 3 napig tart. Hanem Jézusnak azt kellett tennie, hogy lássuk, hogy ő kicsoda, és hogy ő valóban szabadító és megváltó, hogy az életét kellett odaáldoznia. Mert az élet odaáldozása, az önfeláldozás, az a legnagyobb dolog, ami megrendítheti, ott se biztos 100%-ig, hogy megrendít engemet, de hogyha mondjuk a gyermekem életveszélyben van, és egy ember a saját élete kockáztatásával a gyerekemet kimenekíti abból a helyzetből, amibe került, ha látom azt, hogy egy ember a saját gyermekemért képes a saját életét kockára tenni, akkor valahogy úgy gondolkozom, hogy ezt az embert én nagyon szeretem. Ezt az embert én nagyon megbecsülöm. Ezzel az egyszerű hétköznapi példával szeretném érzékeltetni, hogy Istennek mire kellett elszánnia magát a világ alapítása előtt. Isten pontosan tudta, hogy ha az ember a bűn beengedi ebbe a világba, akkor neki máshogy nem lehet bennünket megváltani, csak a maga önfeláldozó halálával. Mert kisebb dolog nem elég ahhoz, hogy a bizalmatlanság páncélját áttörje. Ezt kell valahogy megértenünk. Jézus Krisztusnak meg kellett halni, hogy lássuk, hogy nem Isten, ami rossz akarunk, hanem Isten, ami jótevőnk. Hogy nem az az igaz, amit Sátán elhitett velünk, hogy őnála jó helyen vagyunk, csak éljünk úgy, ahogy eddig éltünk, mert Isten az nekünk nem akar jót, mert Isten csak uralkodni akar fölöttünk. A legtöbb ember ebben a hiszemben él. A legtöbb ember gyerekkorától fogva fél az Istentől. Az Istent valami kényúrnak tartja, akinek ha átadnánk az életünket, biztos azt tenne vele, amit akar, tehát félünk az Istentől, lázadunk az Istennel szemben. Ezt a félelmet és ezt a lázadást nem lehetett mással leszerelni. Csak az Isten önkéntes áldozatával, csak a halállal. Ha látom azt, hogy a gyermekemért valaki kockára teszi az életét, akkor az egész életemben hálás leszek neki. Ha látom azt, hogy az Isten azért jött el erre a világra, hogy nem csak kockára tette az életét, hanem valóságosan odaszögeztette az életét a fára, akkor kezd bennem megrendülni az eddigi felfogás, az eddigi kép, és kezdem az Istent nem ellenségnek, hanem jó barátnak, segítőtársnak látni. Az Istennel szembeni bizalmatlanság, Isten iránti bizalommá alakul át. Ezért kellett Jézusnak meghalnia. Ezért mondjuk, hogy Jézus halála nem egyszerű halál volt, hanem váltsághalál volt. Ezért mondjuk, hogy a megváltást Jézus golgotai áldozata hozta el. Mert mire való volt a golgotai áldozat? Arra, hogy bennünket, embereket feleszméltessen, hogy más a jó akarunk és más a rossz akarunk. Nem Sátán a jó akarunk, akinek az eddigi fogságában voltunk, Sátán a rossz akarunk. Aki az életét is hajlandó értünk odaáldozni, az pedig a jó akarunk. Ezért kellett Jézusnak meghalnia. Szeretnék itt hivatkozni a Római Levél 5. fejezetére. A Római Levél 5. fejezetében mondja ki, a következő versekben Pál apostol ezt a nagy igazságot. A Római Levél 5. fejezet 6. versétől olvasom. Római Levél 5. fejezet 6. versétől. Mert Krisztus, mikor még erőtelenek voltunk, a maga idejében meghalt a gonoszokért. Bizonyára igazért is alig hal meg valaki, ám a jóért talán csak megmerne halni valaki. Az Isten pedig a mi hozzánk való szerelmét abban mutatta meg, hogy mikor még bűnösök voltunk, Krisztus érettünk meghalt. Római Levél 5. fejezet, 6-tól a 8. verseig tartó részt olvastam. Tehát mi ezért semmit nem tettünk, mi élünk a sötétségben, minden emberi nemzedék így él a világon a bűneset óta, tehát tulajdonképpen rossz természettel, rossz szokásokkal, teljes vakságban, és Jézus a történelem egy adott pontján egyszer kellett csak eljönnie, mert nem kell minden évszázadban Jézusnak megszületnie, amit egyszer csinált vele az emberiség, biztosak lehetünk, mindig azt csinálná vele. Sokan fölteszik a kérdést, hogy miért csak 2000 évvel ezelőtt jött el Jézus, miért nem maradt hosszabb ideig, miért nem jön el mindig. Nyugodtak lehetnénk, ha most 2005-ben megjelenne Jézus Krisztus, most is szakasztott ugyanazt tenné vele az emberiség. Ugyanolyan árulás, ugyanolyan hitszegés, ugyanolyan hiúság, hatalomféltés, irigység végezne vele. Dutka Ákosnak, a kevéssé ismert magyar költőnek van erről egy szép, hosszú verse, amiben megszólítja Krisztust, és azt mondja neki, hogy Jézusom, ha ma eljönnél, ugyanígy elárulnának, ugyanúgy megtagadnának, ugyanúgy a pénzért mindent megcsinálnak, ugyanúgy lenne 30 ezüst pénzért áruló, ugyanúgy lenne keresztve, ugyanúgy lenne minden. Jézusnak elég volt egyszer eljönni, hogy a zsidókhoz írt levélben ezt Pál apostol fejtegeti, mert ez egy örök történet, amit Krisztussal tett az emberiség, de Isten azért tette ezt meg az emberiséggel, hogy az emberiség lássa a valódi állapotot, lássa a valódi helyzetet, a sötétségből valami világosság jusson el az ember tudatához, és az ember erre azt mondja, hogy bár nem tudok szabadulni, de akarok. Ilyen valakitől akarok. Ilyen valakinek a segítségét igénybe veszem. Az ember úgy belerendül ebbe, hogy az emberi akaratot megnyerje, Isten erre volt képes. Nem tudom, hogy mi képesek lennénk erre. Bárkinek az akaratának a megnyerésért. Hogy megnyerje az ember akaratát, az Isten erre volt képes, hogy a saját egyszülött fiát halálra adta. Ezért mondjuk azt, hogy a váltságdíj nem mi, hanem ki, és az embert megváltani annyit jelent, hogy az ember, ha megismeri a Krisztusra vonatkozó evangéliumot, megismeri Jézus küldetését, tanításait, csodáit, és főképp keresztáldozatát, hogy miért is hagyta magát megölni, hogy ezt értünk tett, hogy lássuk, hogy milyen nagy a baj. Itt csak isteni segítség lehet a megoldás. Ehhez az isteni segítséghez folyamodjunk, akkor jön létre a megváltás az életünkben. Akkor tudunk szabadulni a rossz fogságából. Mondom, hogy fizikai értelemben nagyon könnyű volt ehhez képest a rabszolgáknak szabadulni. Lelki értelemben azonban szabadulni attól a rossztól, ami át és átjárja az egész lényünket, ami beleívódik a természetünkbe, a gondolkodásunkba. Nem lehet hasonlatot mondani erre, hogy mennyire át és átjárja az emberi életet a bűn, az önzés. Hogy lehet ezt valahogy úgy kiszippantani, úgy kiszivattyúzni az emberből, hogy ne egy halálképes, hanem egy életképes emberré váljunk. Ez a megváltás, ezt hozza el Jézus áldozata azoknak, akik valóban Jézusra tekintenek, megismerik, megértik, befogadják, és amikor az Isten segítséget nyújt nekünk Jézus Krisztusban, akkor ezt mi elfogadjuk, és azzal a türelemmel, azzal az odaadással, amivel az Isten volt hozzánk, mi is ugyanezzel a türelemmel és odaadással elindulunk a fölfelé vezető úton. A fölfelé vezető út szintén nem könnyű út. Nem könnyű az, hogy belássuk a helyzetünket, hogy lent vagyunk a szakadék mélyén. Nem könnyű az, hogy Isten elkezd bennünket fölemelni, ha már bizalmunk van hozzá. De itt meg kell tanulnunk ezen az úton, hogy nem mi irányítsuk az Istent, nem mi tegyük azt, hogy az eddigi életünkben úgy gondoltuk, hogy mi szabadok vagyunk, mert azt teszünk, amit akarunk. Akkor, amikor mi azt gondoltuk, hogy azt teszünk, amit akarunk, akkor voltunk a legnagyobb szolgák. És most, amikor már az igazi szabadság beköszönt, most is még ott küzd értünk a régi rabszolgatartunk, és azt mondja, hogy na hát milyen úton mész te fölfelé a szakadékból, hát most minden lépésre ügyelni kell, neked teljes engedelmességgel kell lenned Krisztushoz és Isten iránt, hát miféle újabb szolgaság ez? De a Biblia világosan bizonyítja azt, hogy a szabadsághoz vezető út csak az engedelmességen keresztül lehetséges. Ha mi nem engedelmeskedünk annak a megváltónknak, aki értünk az életét adta, akkor nem jutunk ki a szakadékból, akkor nem jutunk föl a föld felszínére, és nem kezdhetjük el az életünket. Az igazi élet, tudnék, akkor kezdődik, amikor a bűn fogságából kimenekedünk. A 113. Zsoltárt szeretném idézni, mint a Bibliának egyik legszebb kijelentését Istenről, és itt használja, tulajdonképpen ezt a szakadék képet is innen vettem, majd megmondom, hogy milyen értelemben. A 113. Zsoltárban az 5. verstől a 9. szeretném olvasni. A 113. Zsoltár 5. versétől, nálam a 608. oldalon van. A következő kérdést teszi fel Dávid. 113. Zsoltár 5. versétől. Kicsoda hasonló az Úrhoz, ami Istenünkhöz, aki a magasságban lakozik, aki magát megalázva tekint szét mennyen és földön, aki felemeli az alacsonyt a porból, és a szűkölködőt kivonsza a sárból, hogy odaültesse őket a főemberek közé, az ő népének főemberei közé, aki beülteti a meddőt a házba, mint magzatoknak anyját nagy örömre. Dicsérjétek az Urat! Ki ez az Isten, aki önmagát áldozatul képes adni? Ki ez az Isten, aki magát meg tudja alázni, és nézi a földön, kik azok, akik végre bizalommal tekintenek rá? Ki az az Isten, aki felemeli az alacsonyt a porból, és a szűkölködőt kivonsza a sárból, tehát a mélységből felemel az Isten? És mi az Isten terve? Nem az, hogy csak úgy a szakadék szélére ki tudjunk ülni, aztán majd egy következő pillanatban ismét visszahújjunk a szakadékba, hanem azt mondja, az Isten azután oda akar ültetni mindannyiunkat a főemberek közé, az ő népének főemberei közé, az addig magtalan meddőt beülteti a házban, mint magzatoknak anyját. Tehát Istennél a megváltás tökéletes. Isten ki akar váltani a rossz fogságából, és szeretne bennünket a jóban vezetni tovább, és egy egész másfajta életben, egy az ő törvényeivel megegyező életben vezetni bennünket tovább. Ezért csodálatos Istennél a megváltás. Isten fél munkát nem végez. Ki is akar szabadítani, de igényeli a közreműködést, igényeli az engedelmességet, hogy teljesen kiszabaduljunk. Az Efézusi levélben használja ezt a kifejezést Pál apostol a 4. fejezet 30. versében, hogy teljes váltság, teljes megváltás. Az embernek mi a teljes megváltása? Csak az, hogy itt a földön kiemelkedjem a rosszból? Csak az, hogy le tudjam győzni az indulatos természetemet? Csak az, hogy a rossz szokásaimról le tudjak szokni? Csak az, hogy a hályog lehújjon a szememről, és ne legyek olyan vak és eszetlen, mint eddig ért? Hát ez is nagy dolog. Már eddig is, amit mondtam, sokan azt mondják, hogy hát ez már maga csoda. De az Isten még ennél többet is akar. Az Isten azt akarja, hogy elkezdjek a jóban fejlődni, növekedni, és az Isten azt is szeretné, hogy egy egész örök életem legyen, ne egy 60-70 év itt ezen a földön, ne egy kényelmes, meg sok mindent élvező, sok mindent látó néhány évtized. Isten azt szeretné, hogy itt a földön elő tudja készülni a teljes váltság napjára. A teljes váltság akkor jön el, amikor Jézus Krisztus eljön. Amikor Jézus Krisztus másodszor eljön, akkor a természetünket is elváltoztatja örökkévaló természetre. Akkor lehull rólunk az a sok rossz ösztön, indulat, a szokásaink, az egész eddigi életünkből mindaz, amit együtt kellett hordoznunk, és együtt kellett élnünk ezekkel a részeinkkel, és Jézus elváltoztatja az ember nyomorúságos természetét, ezt már a Filippi levél 2. fejezetében taglalja Pál apostol, egy örökké való, egy örök életre méltó természetre. Ez Istennél a megváltás. Ez ennyit jelent Istennél a rabszolgaságból a szabadságba való átmenet kérdése. Mi az Istent elfelejtettük. Mi az Istenről más képet hordozunk. Mi képesek lennénk megölni az Istent, képesek lennénk, hát megöltük, itt volt a földön, megöltük. Az Isten halállal végezte, a teremtő eljött a teremtményei közé, és megölték. Úgy, hogy Jézus elmondta a Máté evangélium a 21. fejezete szerint, hogy a szőlős gazda elküldi a sok szolga után az ő egyszülött gyermekét, és azt mondja, hát talán a szőlőmunkások megbecsülik az egyszülött fiamat. Dehogy becsülték meg. Már messziről tervet szőttek, hogy jön majd, agyonverik, sőt még a szőlőn kívülre is fogják vetni, még emberszámba se fogják venni. Erre mondta Dániel könyve 9. fejezetében a profécia, ki írtatik a messiás, senkie sem lesz. A messiást, az Isten küldöttét, Isten fiát, Jézus Krisztus az emberiség kiirtotta, megölte. Miért hagyta ezt Jézus? Azért, hogy ő lehessen a megváltó. Miért hagyta Jézus, hogy megöljék? Holott ártatlan volt, bűntelen volt. azért, hogy ráeszméltesse az emberiséget, hogy minden ember, aki ezzel foglalkozik egy kicsit ezzel a kérdéssel, ráeszméljen, hát hova jutottam én, a saját teremtőmet, aki akarta, hogy éljek, én képes vagyok, voltam megölni. Én is olyan vagyok, hogy már semmire nem emlékszem. Hogy tud az Isten bennünket mégis föleszméltetni? Hogy tud bennünket emlékeztetni? Itt megint egy nagyon nagy csoda van elrejtve. Ezért született meg a Szentírás, ezért jött létre a Biblia. A Bibliában vannak olyan szavak, olyan kifejezések, olyan lélekig hatoló felvillanyozások, amikből az ember kezdi látni, hogy mi az igazi állapota, kezdi látni, hogy mi a helyzet. A megvakult ember újra látó emberré válik, mert a Biblia ebből a vakságból, ebből az eladósodott állapotból néhány ige segítségével az embert egyszerre az igazi ösvényre fogja késztetni. Hatalmas csoda ez, ahogy a Biblia beszél Jézusról, hogy hírül adja a megváltást, hogy a négy evangélium ezt leírja, hogy az Ószövetség erről jövendől, hogy az Új Szövetségben olyan megdöbbentő igék vannak, mint amiket olvastunk, hogy nem aranyon és ezüstön váltattatok meg. Vagy az az ige is, hogy teljes életünkben rabok voltunk. Nekem különösen sokat jelentett a Péter első levele második fejezetében az a levezetés, amit Péter apostol egyszerű halászember mondott az őskeresztényeknek. Tán hadd olvassam fel a Péter apostol első levelében a második fejezet 20. versétől, ezt mondja az apostol nálam a 274. oldalon az Új Szövetségben. Tehát Péter első levele, második fejezet, 20. versétől, mert micsoda dicsőség az, ha vétkezve és arcul veretve tűrtök, de ha jót cselekedve és mégis szenvedve tűrtök, ez kedves dolog Istennél, mert arra hivattatok el, hiszen Krisztus is szenvedett érettetek, néktek példát hagyván, hogy az ő nyomdokait kövessétek, aki bűnt nem cselekedett, sem szájában álnokság nem találtatott, aki szidalmaztatván viszont nem szidalmazott, szenvedvén nem fenyegetőzött, hanem hagyta az igazságosan ítélőre, aki a mi bűneinket maga vitte fel testében a fára, hogy a bűnöknek meghalván az igazságnak éljünk, akinek sebeivel gyógyultatok meg. Mert olyanok voltatok, mint a tévejgő juhok, de most megtértetek lelketek pásztorához és felvigyázójához. Döbbenetes kifejezések. Minden ember olyan, mint a tévejgő juh. Önmaga erejéből egyikünk sem menne vissza az atyai házba, a karámba, a pásztorhoz. De valaki utánunk jött, valaki türelemmel, szeliden mindig megközelített bennünket a Szentlélek által, és egy idő után el tudott vezetni bennünket arra, hogy elkezdjünk ezen gondolkodni, hogy miért halt meg Krisztus. És miben megváltás ez a számunkra? Hát annyiban megváltás a számunkra, hogy ezzel a halálával akar bizalmat szerezni bennünk, hogy ember, hát te ezután is ellenséges vagy azzal a valakivel, aki képes meghalni, érted? Hát bízzál abban, aki az életét nem sajnálta, érted? Aki a mi bűneinket maga vitte fel testében a fára. Azért egy döbbenetes kifejezések. Hogy a bűnöknek meghalván az igazságnak éljünk. Ez is milyen döbbenetes kifejezés. Meg kell halnunk a bűnnek. Amíg nem halunk meg a bűnnek, addig a bűn halaszt bennünket. Amikor megismerjük Jézust, az áldozatát, akkor egyszerre csak látjuk, hogy miféle rabszolgatartó kényekedve szerint dobálta a mi eddig életünket. Akkor kezdjük látni, hogy hova juttatott bennünket, milyen torzulás az, hogy nem is látom a helyzetet, nem is akarok belőle szabadulni. Hát eddig a bűn halasztott engem, és most én látom Krisztus, aki a bűneimet felvitte testében a fára, hogy a bűnöknek meghalván az igazságnak éljünk. Lényegileg ebben a fél mondatban benne van az egész kereszténység. Ez a lényege. A bűnöknek meghalván az igazságnak éljünk. Mind a kettő. Szembe kell fordulni az eddigi rossz élettel, és előre kell tekinteni arra az életre, aki az igazságba vezet bennünket, akinek sebeivel gyógyultatok meg. Hát azért ebbe is bele lehet egy kicsit gondolni, sebekkel meggyógyulni. Ez olyan képtelenségnek látszik, sebekkel nem lehet meggyógyulni. Mégis, hogyha megértjük azt, hogy Jézus Krisztusnak mit jelentett ez az áldozat, milyen sebeket viselt értünk, milyen szenvedést vállalt ezért, hogy bennünket megváltson, akkor ezek a sebek gyógyító sebek lesztek. én is pontos határvonalat tudok húzni az életemben, amíg én Krisztusra úgy tekintettem, mint egy halottra a sok halott közül, és miután a Bibliából megismertem, hogy Jézus nem egy halott a sok halott közül. Jézus egyedül a halott eddig. Ő szenvedte el ugyanis eddig azt a halált, amit senkinek eddig a történelemben nem kellett még elszenvedni. Ő viselt egy olyan gyalázatot a keresztván. Ő élt át egy olyan szenvedést, hogy én Istenem, miért hagytál el engemet? Ilyet senkinek nem kellett még eddig elviselni. És amikor a kárhozottak a kárhozatra jutnak, nekik sem ilyen mélységben kell elviselni a halált. Szóval a vízválasztó nálam az volt, amikor kezdtem a Bibliából rádöbbenni, hogy Jézus nem egyszerű emberi halállal halt megértünk, hanem a kárhozat halálával halt megértünk. Ő nem olyan halállal halt megértünk, amilyen halállal mindannyian meghalunk az életünk végén, hanem Jézus olyan halált kellett, hogy elszenvedjen. Azért is mondta, hogy én Isten, miért hagytál el engemet? Mert eddig senkinek nem volt része. Ez a második halál tapasztalata volt. A második halál a Biblia szerint az Istentől való teljes elhagyatottság állapota. Bárki, aki meghal ezen a világon, az Isten nem hagyja el. A halálunk pillanatáig segít, vigasztal bennünket az Isten. Belül a Szentlélek hozzáfér a szívünkhöz, erőt ad, megnyugvást ad, elfogadni tudást ad. Az első halál nem hasonlítható a második halálhoz. Az első halál az egy ideiglenes állapot, az egy felfüggesztett ítélet, hogy szoktuk mondani. Az ember elalszik. Jézus azt mondta, az első halál alvás. Alvás. Ezzel magyarázta Jézus, hogy az első haláltól nem kell félni. Nem kell félni, abból lesz felébredés. Ami igazán félelmetes, az a második halál, mert abból nem lesz örök életre való felébredés, abban örök végső kárhozatra való felébredés lesz, és azután elmúlik, megsemmisül az élet. Amikor én ezt megértettem, hogy Jézus nem úgy halt meg, mint az én nagyapám, nem úgy halt meg, mint az én édesapám, nem úgy halt meg, mint a gázkamrába lökött emberek, és még fokozhatnánk a sort, mert hiszen nagyon sokféle halállal haltak meg itt a földi világban, de senki nem halt meg teljesen ártatlanul, senki nem halt meg teljes öntudatával szembenézve a halálnak, mindenkit elaltatott az Isten, mindenkinek adott egy olyan megnyugvást, hogy majd lesz felébredés, ha hívő ember volt. Jézus Krisztusnak azonban sem az életében nem adatott meg olyan élet, amit mi élünk, de a halálában sem adatott meg olyan halál. Ő a második halál tapasztalatát kellett, hogy elviselje. Ezért kiáltott fel Jézus a 22. Zsoltár igével a keresztván. Az a Zsoltár kezdődik így, hogy én Istenem, miért hagytál el engemet? Amikor azt az ember így kezdi megérteni, hogy az Isten nem csak meghalt értem, hanem hogyan halt megértem. Milyen halált képes volt egyedüliként. Mondom, eddig senki nem hajtotta végre Isten a bűn fölötti ítéletet, csak azon az egyszülött fián, aki magára vette a bűneinket, aki azonosult a bűneinkkel. Ha az egyszülött fia volt is, de el kellett fordulnia a mennyei atyának Krisztustól, és ez rettenetes volt. Ez kimondani is borzalmas, amikor egy apának el kell fordulnia a fiától, földi viszonylatban is. Amikor Istennek el kellett fordulnia a saját fiától, aki szerette őt, ragaszkodott hozzá, aki egy volt vele az örökké valóságban, és itt a földi életben is ragaszkodott hozzá, és el kellett fordulni. Ez borzalom. És Jézus akkor ott nem úgy latolgatott, hogy én ezt a borzalmat kikerülöm. Jézus nem úgy latolgatott, hogy nem hozom meg, hiszen ártatlan vagyok, hanem Jézus legyőzte az utolsó rohamot is a Getsemáné kertben, és kimondta azt, hogy atyám, legyen mindaz úgy, ahogy te akarod, ne ahogy én akarom, hanem úgy, ahogy te akarod. Mert Jézus látta, hogy az emberben ezt a jégpáncélt, ezt a kemény, bizalmatlan, Istennel szemben bizalmatlan álláspontot, csak ezt törheti meg az önfeláldozó és a második halált is vállaló szeretet. Nehéz egy órában mindezt összefoglalni és elmélyíteni. De hát ezért kaptuk a Szentírást. Ezért kérlek mindenkit, hogy a Szentírásnak 66 könyve van. De a 66 könyv közül szinte minden könyv beszél erről. Valamilyen módon minden könyv beszél erről. Ezért kell, hogy olvasnunk a Szentírást, és állandóan olvasnunk és újraolvasnunk, hogy valahogy a szívünk mélyéig megrendítsen bennünket, hogy nekünk ilyen megváltunk van. Miértünk az Isten ennyit vállalt, és miért vállalta, hogy mi a bűnöknek meghalván az igazságnak éljünk. Ne maradjunk ott a szakadék mélyén, jöjjünk fel a napvilágra, éljünk emberhez méltó életet. Ehhez a kis döntéshez, a rabszolgának ehhez a kis döntéséhez az Istennek ezt a hatalmas áldozatot kellett megtennie. Ha most lenne időnk más oldalról, ezt végig lehetne gondolni, hogy milyen iszonyatos a bűn, hogy a bűn ilyen torzulásokat hozott létre bennünk emberekben, hogy egy ennyi kis megforduláshoz, egy ennyi kis megváltozáshoz a Teremtő Istenünk halálára volt szükség. Döbbenetes dolog. A megváltás döbbenetes, hatalmas, csodálatra méltó tanítása a Szentírásnak. Én, ahogy kezdtem, azzal fejezem is be, mindenkit arra bátorítani, gondoljuk végig. Rabszolgatartó, rabszolga, váltságdíj. Ugyanezt lelki értelemben, rabszolgatartó sátán, rabszolga én az ember, váltságdíj nem mi, nem arany és ezüst, hanem ki, maga Jézus Krisztus. És gondoljuk végig azt, hogy mi vajon tudtunk volna tanácsosa lenni az Istennek, kitaláltuk volna ezt. Mert ahol én ezt fölteszem, ezt a kérdést, elmondva csak a dolgok feléig a gondolatmenetet, én még mindenkitől azt a választ kaptam, hogy lehetetlen a megváltás. Emberileg igen, de ami embereknél lehetetlen, az Istennel együtt lehetséges. Ezt a tervet csak Isten gondolhatta ki. De ilyen súlyos, mély szenvedéssel teli áldozatot is csak az Isten volt képes elviselni, mert az Isten szeretete olyan nagy, hogy az Isten látta azt, hogyha csak egy ember is elfogadja ezt, mint hogy szerencsére azért sok-sok ember fogadta el ezt a történelem során, akkor is úgy szerette Isten ezt a világot, hogy az ő egyszülött fiát adta ért, hogyha egy valaki is hiszőben el ne vesszen, hanem örök élete legyen. Erre mondjuk azt, hogy ámuljatok egek, és ámuljatok föld, ebbe beletekinteni, ebbe a csodálatos megváltási tervbe beletekinteni annyit jelent, hogyha mi ezzel foglalkozunk, előbb-utóbb megváltozik az életünk, és azért fog megváltozni az életünk, mert mi is döntünk amellett, hogy elfogadjuk. Oly sokszor elutasítottuk azt a segélyre lenyújtott kezet, de most elfogadjuk ezt a kezet, mert élek többé nem én, hanem él bennem a Krisztus, ahogy Pál apostol mondta.